kezdjük. Jó. Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk sorozatunkat, melynek mai témája nevelés, növekedés. A gyermeknevelésről és a lelki növekedésről. A kettő összekapcsolódik egymással. De mielőtt elkezdeném, engedjék meg, hogy néhány irodalomra felhívjam a kedves figyelmüket. Egyrészt arra, amit múltkor mondtam, hogy előadás végén, hogy a Szentlélekkel való beteljesedésről volt szombaton egy előadás, múlt szombaton, és arról készítettem egy fénymásolást, ami Roy Hessian Teljetek meg lélekkel című könyvfejezetének a kifénymásolás, hogy ne kelljen esetleg, aki nem szeretné az egész könyvet megvenni, bár rendkívül értékes könyv, a megújulásról szól, és a lélekkel való elterítődés mit is jelent a Bibliában. A következő fénymásolás a lelki növekedésről és beteljesedésről Krisztusban. Ez is egy olyan 21 néhány oldalas tanulmány. És a mai anyagunkat a Gyermeknevelés című könyvünkből állítottam össze, illetve ezzel kapcsolatban van nekünk egy biblia tanulmányunk, ami nagyon jól összefoglalja a témákat. Megmondom, hogy melyiket választottam ki, mert nagyon sok téma van benne, de azért érdemes ezeket áttanulmányozni. Ez is egy olyan 40-50 oldalas anyag, amit ugye nincs módunk elmondani egy előadás keretében, de nagyon hasznos az igehelyeket megvizsgálni, és ezeket a lényegre törő gondolatokat, amelyeket ez a szerző Ellen Good White összeállított. Tehát gyermekeink önuralomra nevelése a helyes fegyelmezés által, kívánatos és ártalmas szülői tulajdonságok, a hűséges kötelességteljesítésre nevelés és felkészítés az élet küzdelmeire, és a Mit tehetünk gyermekeink hitre jutásáért című fejezeteket fénymásoltam ki. Mindegyik fénymásolat 200 forintért megvásárolható. Köszönöm szépen a figyelmet. Még megemlítem, hogy múltkor mondtam a cserszektomai szanatóriumi heteinket, ahol egészséges életmód, családgondozás és bőjtábor programok vannak. Ezt most nem tudom odaadni, de akit érdekel, meg lehet nézni, itt a hátulján vannak a programoknak az időpontjai, és ezt javaslom, hogy lehet tanulmányozni. Most épp kezdődik vasárnap egy bőjtábor, amin mi is részt veszünk feleségemmel. Ez egy 10 napos bőjtábor, ahol a bőjtnek a törvényszerűségeiről tanulunk egyrészt, másrészt pedig gyakoroljuk, mert a bél, a máj, epe és a vesetisztítási eljárásokat éljük át, ugye? És hát ezeknek is megvannak a maguk törvényei, erről már régebben beszéltünk. Megjegyzem, hogy megjelentek a nyári bibliatáborainknak a programjai. Bózsván, Törökoppányon, cserszektomai tábor is benne van, és más egyéb helyeken, a Budai hegységben is lesz egy táborunk júniusban. Ezeket mind meg lehet itt találni. Ez ingyenes, vagy valami ára van?
Ingyenes
kiadványunk, tehát lehet ebből vinni, akit érdekel. Hát rátérve a mai témánkra, nem könnyű dolgom van, mert hatalmas ez a téma, a gyermeknevelés, növekedés. Ugye van erről a témáról 12 részes előadássorozatunk is, meg 5 részes is, meg 6 részes is. Tehát most egy előadásban mit lehetne elmondani? Hát van egy vezérszempontunk, amire a figyelmünk irányul, példabeszédek könyve. És példabeszédek könyve valóban nagyon sok igehelyen keresztül szól a nevelésről, a lelki növekedésről. Majd ezeket az igéket felidézem. Érdekes, hogy egy téma köré csoportosulnak. Ez azért elgondolkodtató. Ezt az egy témát majd felvillantom. De előtte azért bevezetésként hagy tegyen fel a kérdés, hogy vajon miért van szükség nevelésre? Miért van szükség a mai világban nevelésre? Egyáltalán milyen problémák vannak? Vannak problémák? Majd megy fel a kérdés. Ugye talán költői a kérdés, mert minden korosztálynál látjuk, hogy a gyereknevelésnél óriási problémák vannak. Még régebben, amikor a női és a férfi szerepekről tartottam itt előadást, behoztam egy ábrát Párhegyi Ferencnek a Keresztény Házasság című könyvéből kinagyítottam, ahol az egyik ábra arról szólt, hogy a gyerek áll a családi trónon, így, ugye? És körülötte pedig a család többi tagjai szolgálnak neki. Amikor a gyerek lesz a család középpontja, hát egészségtelen. amikor elveszíti a szülő a tekintélyét, milyen károkkal jár, és egyáltalán hogyan kell gyereket helyesen nevelni, milyen problémák vannak itt, a társadalom nem segít nagyon ebben a kérdésben, sajnos látjuk, hogy az iskolában eléggé különvált a nevelés és oktatás, pontosabban nagyon-nagyon-nagyon mértékben elcsúszott az oktatás felé az iskolai rendszer, az értelmet oktatjuk, ugye? Látjuk, hogy az embernek nagyon fontos az értelmi tevékenysége, de ennél sokkal fontosabb a bibliai nevelési felfogásban, például az önfegyelemre és engedelmességre nevelés. Aztán az erkölcsi területeinek a ápolása, Isten és emberek előtt való kedvességben való nevelés. Rendkívül fontos a testének állapotában, hogy tanítsuk meg őt arra, mi az, hogy egészséges életmód, sajnos ilyen tantár sincsen. Sem erkölcstan nincs általában az iskolákban, sem az önfegyelemre, engedelmességre, munkára, szolgálatra nevelés. Ugye ezek az elvek, amiket itt feltettem erre a táblára, Lukács evangélium a második fejezetének 52. versében található az az ige, amikor Jézusról azt olvassuk, hogy Jézus pedig növekedék bölcsességben, ugye gyermek Jézusról van szó, testének állapotában, az Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez a nevelés lényege. Ez a dolog lényege. És ezt bontottuk aztán tovább öt részre, amit ott látják, ezt az öt egységet, amelyekről különben igen értékes kis kiadványaink vannak, a gyermeknevelés bibliai alapelvei. Ezt az öt területet ragadja meg ez a kis könyvünk, és ez pedig a hogyan bánjunk a gyermekkel, szintén ezeket az alapelveket foglalja össze. Tehát ezek igen értékesek. Tehát sajnos szétvált az oktatás és nevelés, főképp az értelmi tevékenységet képezi az iskola, és ezért előfordul az, hogy felnőnek gyerekek, ifjak, és lehet, hogy diplomájuk szín arany, ötös, de elemi szinten nem tudják megoldani a konfliktusaikat. A családban nem tudnak jól viselkedni, nem udvariasak, nem tapintatosak. És aztán persze később a felnőtt generációra is ez lesz jellemző, és aztán még tragikusabb, hogyha az idős generációnál a neveletlenség beérlegik a maga gyümölcsét, és hát elviselhetetlen jelleművé torzul egy ember. Erre is sok példát látunk. Nagyon szemléletes volt előttem, amikor utaztam le Bajára, egy nevelési értekezetre hívtak meg ott az egyik gimnázium igazgatója, és hosszú volt az út a vonaton, és velem szembe Budapesten felszállt egy leány, talán 17-18 éves lehetett, anyukája mellette. Hát ez a lány valószínűleg sátánista lehetett, mert fekete ruhában volt, teljesen fekete haj, de ugye tudjuk, hogy ez az erős fekete, halálfej volt a mellénél, és ilyen szögecses karkötőkkel kivert eszközöket hordott magán, nyakánál, csípőjénél, bokájánál, és ki volt festve, egészen el volt formátlanítva az arca, teljesen zilált volt, látszott rajta, hogy feszült. Az anyukája ott ült mellette, mindig próbált reagálni arra, amit mond, de ez a lány lázadt, érezhető volt, hogy mindenkit utál, mindenkiről megvan a véleménye, elege van a dolgokból, és a szegény anyukája próbálta mindig csitítani, meg csendesíteni, rendkívüli feszültséget sugárzott magából ez a leány, és hát épp ott a szemem előtt vett el a táskájából egy újabb ilyen díszt, amit gondolom kapott valakitől, jó, szegecsekkel kivett valami eszközt, és hát a már harmadik, negyedik kötőt tette fel. Aztán egyszer csak bejött egy másik lány, aki körülbelül ugyanannyi idős lehetett, mint ez a leány. Szép csendben leült, mellette egy felnőtt jött, nem tudtam még ki az, később kiderült, a tanára volt, elővette az anyagot, amit tanult, nyugodt volt, higgadt, semmi különleges, túl csinált dolog nem volt rajta, ruházatán, természetesen öltözködött, derűs volt az arca, semmi feszültség, ziláltság nem volt benne, és kötelesség teljesítésként örömmel nézte át az anyagot, mint kiderült, valami versenyre ment, és a felkészítő tanárával ment. Emberi módon, tisztelettel beszéltek egymással, a tanár is ővele, ő is a tanárral, és íme itt volt két 17-18 éves lány, fiatal, előttem. És órákon keresztül szemléhettem őket. Két külön világ. Egy jó nevelt, fiatal, és egy elrontott, bocsánat, hogy így mondjam, hát először nem reménytelen, de az egész lényéből sugárzott ennek a lánynak, a szemben, velem szemben ülő lánynak a rossz nevelés, hogy elkényeztették, hogy kiszolgálták, hogy szegény anyukája már nem tudta, hogy hogy járjon a kedvébe, és persze nem volt neki elég. Még többet akart, és még elégedetlenkedett. Olyan tiszteletlenül beszélt az anyukájával, hogy szomorú volt hallgatni. Szóval íme egy helyzetkép. Íme egy helyzetkép. Sok mindent mondhatnék még el, sok ilyen példát, amit iskolákban tapasztaltunk, amit a fiatalok elmondtak, ahogy járunk, kelünk családok között, hogy milyen óriási nehézségek vannak a nevelés terén, hogy a gyermekkorban, ifjúkorban hogyan alakítják ki a személyiséget, hogyan bontakozik aztán ki, és nagyon sokan, amikor az ifjúkorral találkoznak, nem igazán értik felnőttek, hogy mi ez a lázadás a fiatalokban, mi ez az ellenszegülés, mi ez a nekik támadás, és nagyon sokan nem értik meg, és nem látják meg azt, és ezért nem is tudnak a fiataloknak segíteni, hogy ez nem biztos, hogy rögtön ellenségeskedés, és nem biztos, hogy rögtön valami nagy negatívum, mert az az ifjú ember épp kezd újjászületni a felnőtt emberi válásának időszaka, és megkérdőjelez mindent. És nem biztos, hogy ezt ellenségként kell fogadni, bár nagyon sokszor pont azáltal vizsgáztatja a felnőtteket a fiatal, hogy olyan vérlázító dolgokat mond, és úgy viselkedik, hogy az ő magatartása nyomán a mi reagálásunkat figyeli. Hogy vajon mi hogy állunk, vajon mi hogy viselkedünk. Erről a témáról külön írtam egy fejezetet az Ifjúság címmel a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyvemben, ahol összefoglaltam azt, amit az ifjakkal együtt töltött, mint egy 20-25 év alatt úgy összesűrítettem a gondolataimban, hogy milyen értékes kor az ifjúság, és milyen hatalmas jelentősége van, hogyha valaki jól tudja nevelni azt a fiatalt, hogyha valaki rátalál a nyelvére és a hangjára, és egyáltalán nem mondanám azt, és nem állítanám, hogy reménytelen eset. Nincs reménytelen eset. Radnóti is a Majáris című versében azt mondja, ó, mondjátok, hogy nem reménytelen. Amikor ugye elmondja, hogy ott a hangraforgó között játszanak a fiúk, leányok, és hogy hozzáfűzi, hogy ölnek majd, ha ölni kell. Ó, mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Hát ez is egy nagy tapasztalatom volt, amikor találkoztam olyan katonatársaimmal, akiknek a kezébe nyomták az élesre töltött pisztolyt, géppisztolyt, és azt mondták, hogy ha találnak egy embert, egy ilyen dezertőrt, akkor le lehet lőni felszólítás nélkül, mert már három napja keresik, és már elegük van belőle, mondták a határőrök. És hát 40 fős teherautóba ültünk ott, és gondoltam, hogy rossz helyre jönnek a katonák, mert itt főiskolai felvételések vannak, itt ezek nem fognak embert ölni örömmel, hogy így mondjam. És hát a 40-ből 15-en jelentkeztek önként. Akkor az első nagy zuhany akkor ért engem az életben, hogy azok a fiatalok, akivel együtt egy szobában vagyunk, jelentkeznek emberölésre. Ez olyan hihetetlen volt számomra. Majális, Radnóti vers, és ölnek majd, ha ölni kell. Tehát sok mindent elmondhatnék a félelmetes helyzetképről, a társadalom tovább nehezítő magatartásáról. Régen még a társadalom legalább segítette a szülőket, ma már egyáltalán nem így van, a médiák sem segítik. Sőt, kiszolgálják a gyerekeknek az önmagukból, a természetükből fakadó rosszra hajló természetet. Tehát ez is nagyon nagy probléma. Rögtön hagy jelezzem azt, hogy vajon ki tud jól nevelni gyereket. És rögtön szeretném megmondani, hogy ki nevel bennünket jól, felnőtteket. Mert ezt a kettő témát össze kell, hogy kapcsoljuk. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy nem csak a gyermek nevelésen keresztül van a gyerekeknek üzenete Istennek és a szülőknek, hanem minden ember felé van üzenete, mert az Isten fiainak nevezi az emberek fiait, hiszen ő a teremtő. Az ő gyermekei vagyunk. És Isten is nevel bennünket, és ő is akar bennünket tanítani, fejleszteni. Ki nevel jól? Most szeretném megkérdezni, biztosan talán emlékeznek a kedves tanáraikra, vagy azokra a tanárokra, akik nem voltak kedvesek középiskolában, vagy általános iskolában. Mi maradt meg belőlük? ha visszaemlékezünk, az ismeret, amit átadtak, a tényszerű ismeret anyag, amit az órákon elénk tártak. Ugye érezzük, hogy nem elsősorban ez, hanem a személyiségük, a kisugárzásuk, hogy hogy viszonyultak hozzánk, hogy szerettek-e bennünket, hogy ragaszkodtak-e hozzánk, hogy láttuk rajtuk-e a segítőkészséget, hogy együttérzők voltak, vagy megértők, vagy pedig nem. Vagy láthattunk olyan tanárokat, akik közömbösek voltak. Egyiket igazán nem érdekelte, talán se a tananyag, sem a diáksereg, csak úgy kénytelen kelletlenségből ott voltak, és nem volt bennük igazi szeretet. De azokban, akikben volt, azokra felnéztünk, azokat tiszteltünk, becsültünk, és az irántuk való szeretet miatt azt a tantárgyat meg is szerettük. Mert megjegyzem, én azt vettem észre, hogy tulajdonképpen mindenki minden tantárgyat szerethetne. Hát sokan azt mondják, hogy hát mondjuk egy matematikát biztos nem szeretném, de ha öveges professzor tanított volna valamelyikünket, nem tudom, valakinek a név, mond-e még valamit, ugye? Hogy ő hogy tanította a matematikát, az, aki egy ilyen órát meghallgatott, én egyszer a tévében láttam egy óráját, és soha nem felejtem el, hogy az a szeretet és nyitottság, és az az érdekesség, és az a diákra való figyelés sugárzott az órájából. Minden tantárgyat meg lehet szeretni. Én olyan vesztesnek éreztem magamat, amikor úgy főiskolás koromban rádöbbentem arra, hogy én jó néhány tantárgyat nem szerettem, mert a tanáraim miatt ugye nem szerettem, és olyan idegenkedést éreztem velük kapcsolatban, és aztán felnőttként jöttem rá, hogy micsoda veszteség ez nekem. Hát az a tantárgyat nem is tudom. És később kezdtem utánézni, hogy hát milyen veszteség ez. Hát miért nem szeretették meg velem ezeket a tantárgyakat? Miért nem szerettem mondjuk a fizikát, meg a történelmet? Szóval akárhogy néztem, hát a tanárra tudtam kivetíteni, mert nem tudták megszerettetni. Tehát ki tud bennünket jól nevelni? Kitől fogadjuk el a jó tanácsot? Aki szeret bennünket. Aki érezzük, hogy benne bízhatunk. Aki emberségesen bánik velünk. Akinek az elvárásai mögött nem indokolatlan, kényszerből, meg kényúrhatnám magatartásból fakadó követelést, hanem igényességet látunk. Én nekem egy nagy élményem volt főiskolás koromban, Juhász Lajos tanárunk botanikát tanított, és növénytant, és rendkívül meglepett, mert úgy gondoltam, hogy hát a növényekről most, hát milyen unalmas lehet ennyi minden ismertet nevet, latin neveket, meg rendszertan, meg milyen anyagokat tartalmaz tanulni, de ahogy ő tanította, elámultunk. Verseket szavalt az órákon, minden virágról tudott egy verset, hozzáfűzött egy erkölcsi üzenetet a hóvirág alázatáról, a virágok élénkségéről, színpompájáról, az együttműködésükről más növényekkel, és csak néztünk, hogy ez is ott van, nem is vettük észre, és az egész lénye sziporkázott, tele volt elevenséggel, szeretettel. Én is állandóan kérdeztem tőle, mert rájöttem, hogy nem csak arról beszél, hogy milyen növények vannak, hanem beszélő mindenről, az orosz hadifogságától kezdve az emberi kapcsolatokról, a szerelemről és házasságról, a gyereknevelésről, az Istenről és a természetről. Ugye a régi rendszerben nem lehetett Istenről beszélni, ő mindig a természet szót használta. Később mondta nekem, majd észreveszem, hogy ő azt használja, ezt a szót használja az Isten helyett. De akinek van füle, az meghallhatta, hogy miről beszél. Azt a végén emlékszem, hogy olyan bensőséges kapcsolatba kerültem vele, hogy a végén már ott voltam mindig a közelében, amikor lehetett az óráin, és aztán állandóan kérdeztem, és mindig mondtam, amikor egy kicsit már úgy kifulladt a téma, hogy Attila, kérdezzem. Hát és én kérdeztem. Állandóan kérdeztem, és hát mentem hozzá vizsgázni, a záró vizsgát letenni, ugye nagy, hatalmas anyag volt, és éreztem, ahogy mentem be, hogy hát bizony én ezt nem tudom, nem legjobban tudom. Van még hiba a tudásomnak. És bementem hozzá, örömmel fogadott, jaj, Attila, megjött, jöjjön, üljön le, jót beszélgetünk, de előtte beírom az ötöst. Hú, mondom, Lajos bácsi, ne írja be az ötöst. Azt mondja, miért? Mert nem tudom ötösre. Lelkiismertem ezt, nem tudom ötösre. Rám nézett, és azt mondta, hogy nem baj, majd megtanulja. És beírta az ötöst. Hát... Ott nagyon beszélgettünk, egy fél órát beszélgettünk, de végig ott égett a lelki ismert bennem, és hazamentem, az első dolgom volt, hogy elővettem a könyvet, És minden szabad időmet erre folytattam, amíg becsületesen ötösen meg nem tanultam. És attól kezdve, és mindig, amikor tanítottam a témákat, eszembe jutott, hogy a Lajos bácsi azt mondta, hogy majd megtanulod. És hát megtanultam, és ez az igényesség, ez a szeretet volt az, ami kötelezett engem. És kedves hallgatók, ezt szeretné Isten megértetni velünk, hogy ő azért akar bennünket nevelni, növelni, gyarapítani, mert a nevelni szó az ennyit jelent. Növelni, gyarapítani, fejleszteni. Mert ő szeret bennünket. És szeretné, hogy megértsük, hogy tőle fogadjuk el a fenyítéket például. Vagy a nevelési tanácsokat. Hogyan bizonyítja be nekünk, hogy ő szeret bennünket? Sokféleképpen. Egy igét hagy idézzek fel Jeremiás könyvéből. Jeremiás könyve 29. fejezetében a 11. verstől idézem. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Istennek van egy gondolata rólunk, rólam és önökről, személy szerint mindegyikükről. Kívánatos véget akar nekünk. Szeretné, hogy győző életet éljünk. Hogy ne vesszünk el. Békességnek és nem háborúságnak gondolata van irányunkban. Ez egy hatalmas üzenet. Valaki azt mondja nekünk, hogy én jót feltételezek rólad, én jót várok el tőled, és én ezt be is bizonyítom, mert Jézus Krisztus bebizonyította. Mivel? A halálával. A halálával az bizonyította be, hogy önért, értem, érdemes meghalni. És ezzel a halálával azt mondta, hogy én hiszek benned, benned, bennem. Ezzel ezt mondja, én hiszek benned. Egy nevelő, amikor azt mondja a diákjának, hogy fiam, te képes vagy rá. Ha a jót követed, képes vagy rá. Én hiszek benned. Nem kapnánk ettől erőt? Valaki hisz bennünk. Valaki jót feltételez rólunk. Valakinek jó terve van felőlünk, és a Biblia szerint ez a valaki, ez nem akárki, nem egy emberi, lelkes személy, hanem ő valóban komolyan a legjobbat akarja nekünk. És ezt miért mondom el? Hát azért, mert bizony az ember rászorul a fenyítékre. Rászorul arra, hogy amikor letér a helyes ösvényről, oda visszavezesse. De ez sokszor nem kellemes. Nehéz. Az Úrnak fenyítését meg ne utáld, mondja a Biblia. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 5. versétől idézem. Nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged, mert akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Azután, ami testi apáink fenyítettek minket és megbecsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek minket és megbecsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának és élünk? Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Tehát ezért van szükség fenyítésre. Azért van szükség fenyítésre, mert az emberi létállapot rendkívüli mértékben elromlott. És ha magunk fejét követjük, bizony nem a legjobb úton haladnánk. Sem a gyerekek, sem az ifjak, sem a felnőttek. És itt érek rá példabeszédek könyvének az üzenetére, hogy olyan megdöbbentőek az igék példabeszédek könyvében. Nagyon sok ige van a nevelésről, idézek néhányat, a 22. fejezet, 6. verse. Tanítsd a gyermeket az ő útja, módja szerint, még mikor megvénhedik is, nem távozik el attól. Ez az ige arról szól, hogy ha megtalálja egy szülő a gyermeke nyelvét, az ő útjának módját. Ugye egészen másképp kell bánni egy egyéves gyerekkel, egy három éves, egy öt évessel. Hogyha a korának megfelelő módon közelítünk hozzá, az alkatának megfelelő módon közelítünk hozzá, a gyerek ezt megérti, és még ha idős ember se lesz, akkor sem tér el attól. Az egyik legszebb példa a Bibliában József története, amiről már sokszor beszéltünk, nem is kívánom elmondani, csak felvillantom, hogy a Józsefet az apja 17 éves korig nevelhette. Akkor rabszolga lett 10 évig, a testvérek kutba dobták, eladták rabszolgának. 3 évig börtönbe került. És az a különleges ebben a József történetben, hogy mit várnánk, ha ma valaki elveszíti az állását, azt mondják, hogy hát depressziós lesz. Hát ő rabszolga lett, börtönbe került, és nem lett depressziós. Miért? Hát megőrizte a derűjét, a szolgálatkészségét, a hite miatt, amit apjától tanult, amit ő maga Istentől nyert, ahogy ő gondolkodott. Az apjától nyert tanítás volt az elemi iskola, itt van a példabeszédek 22.6, amit idéztem, tanítsd meg a gyermeket az ő útjának módja szerint, még ha megvénhedik, sem tér el attól. A középiskola volt a rabszolgaság, és az egyetem az igazságtalanul elszenvedett börtön. Hát ugye a mai világban más iskolarendszert ismerünk, ugye? Ez kicsit más. Az Isten iskolarendszerében bizony ahhoz, hogy a jellemfejlődésünk eljusson arra a szintre, ahol megállhatunk, mint felnőttek, érett férfiúk, így mondja a Biblia, ahhoz bizony sok iskolát kell kijárnunk, sokszor sok évet kell kijárni. És nagyon sokszor időskorban jut el az ember odáig, vagy soha. De miért mondtam mindezt el? Mert itt sem veszítette el a rossz kedélyét, a hitét Istenben, hanem mindenhol szolgált, erőt nyert az apai tanítástól. És Isten megvalósította azt, hogy a piros vonal jelzi, ami 17 éves korában álomban adott neki ígéretet, hogy meg fognak előtte hajolni mindenek. A fára után az első ember lett, és még 80 évig élt. Íme, tanítsd a gyermeket az ő útja, módja szerint, még ha megvénhedik sem, tér el attól. A gyermekkorban adott tanítások egy életre megmaradnak a gyerekben. Lehet, hogy ideig óráig elhagyja, de mégis azt tanítja a Biblia, hogy vissza fog köszönni pozitív hatásként. A 29. fejezet 15. versétől a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az anyját, mikor növekednek az istentelenek, növekedik a vétek, az igazak pedig azoknak esetét megérik. Fenyítsd meg a fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és gyönyörűséget szerez a lelkednek. Szabadjára hagyott gyermek. Ugye az elkényeztetett gyermek. Aki a maga törvényei szerint élhet, az hova vezet? Milyen ember lesz belőle? Eléggé félelmetes dolgokat lehetne itt elmondani. Ebből a Nevelés című könyvből hagyj idézzek egy szakaszt. Az elkényeztetett és kiszolgált gyermekek mindig elvárják ezt a bánásmódot, és ha várakozásaik nem teljesülnek, csalódottak és csüggettek lesznek. Ez a beállítottság jellemzi majd a későbbiekben is egész életüket. Tehetetlenné válnak, mindig valamilyen segítséget várnak, másokra támaszkodnak, elvárják, hogy kedvezzenek nekik, és engedékenyek legyenek irántuk. Ha ellent mondanak nekik, még felnőtt korban is úgy érzik, hogy méltánytalanság történik velük. Így örök zaklatottságban járják végig életútjukat. Alig lesznek képesek arra, hogy saját terheiket hordozzák. Gyakran zúgolódnak és haragszanak, mert nem kívánságaik szerint történik minden. Lásd azt a leányt, aki velem szemben ült a vonaton. Ugye? Mindig zúgolódott. Ugye azok a fiatalok, akik állandóan panaszkodnak. Semmi se jó nekik. A szülők téves nevelése romboló hatással lesz a gyermekeikre, és egyben saját életútjukat is tövisekkel rakják ki. Azt hiszik, hogy gyermekeik jobban fogják szeretni és megbecsülni őket, ha megengedik nekik, hogy hajlamaikat kövessék. Mekkora tévedés! Az így elkényeztetett gyermekek felnőnek úgy, hogy kívánságaik zabolátlanok, akaratuk makacs, hajlíthatatlan, önzőek, követelődzőek és zsarnoki módon hatalmaskodóak, aminek következtében átokká lesznek önmaguk és egész környezetük számára. A szülők nagymértékben saját kezükben tartják gyermekeik jövendő boldogságát. Nem olyan régen voltunk feleségemmel egy családnál, és az anya mesélte el, hogy mennyire nem tudja kezelni a fiát, hát elkényeztették, és aztán elvégezte a szakmunkásképző iskolát, aztán még tovább, 18 éves lett. A végén úgy megfenyegette a szüleit, hogy azt mondta, hogy legszívesebben megölni őket, hogy már minél hamarabb az örökséghez jusson, mert elege van belőlük. Szegény anyuka sírva mondta ezt, hogy hát idáig jutottunk. A szabadjára hagyott gyermek megszégyenyíti az atyát. Tehát fenyítésre szorul a gyermek. Gondozni kell őt. Igen, örül az igaznak atya, a bölcsnek szülője vigadozik. Ellentétes példa, vannak olyan fiatalok, ugye a 23. fejezet 24. versében olvashatjuk, akiknek örül az apjuk, és az anyjuk gyönyörködik benne, és a fiai boldognak mondják a szüleiket, ugye például beszélek 31, a derékasszony dicséreténél hallottuk ezt. Igen, van egy csodálatos ige a Bibliában, ahol az ifjaknak azt írja János apostol első levelében, a 2. fejezet 12. versétől, hogy írok néktek ifjak, mert erősek vagytok az Úrban. Mert az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Léteznek ilyen ifjak is. Pont az ifjúságnak a lényege az lenne, hogy erősek legyenek. Az ifjaknak ékessége az ő erejük, a bölcsek, az időseknek pedig ékességük az őszhaj és a bölcsességük. Az ifjaknak az erő a kiváltságuk, és úgy maradhatnak meg Isten útján, hogyha Isten igéjét komolyan veszik, elfogadják támpontként, eligazító táblaként, és így meggyőzhetik a gonoszt. És győzelmes életet élhetnek. Aztán nézzük tovább, sok ige van még, ami ezzel kapcsolatos, például beszédek könyvében, a vesző és dorgálás bölcsességet ad, 29. fejezet 15. verse. A gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, és a fenyíték veszélye űzi el tőle. Ugye látjuk, hogy megint vesző és dorgálás, fenyíték, 23. fejezet 13. verse, ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Ugye itt ráirányítja a figyelmünket arra, hogy van olyan nevelés, ami hát már vessző. Ugye már a verés is megjelenik. Hát ugye a mai iskolában, ha valaki ilyesmit alkalmazna, akkor az állásától elbúcsúzhatna. Tehát ezt is meg kell majd vizsgálnunk, hogy mit jelent ez a verés, mire utal, és hogyan viszonyuljunk hozzá. De megint látjuk a dorgálás, a fenyíték. Aztán, ha nézzük tovább, fenyítsd meg fiadat, mert még van remény felőle, de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. Ugye itt arra utal, hogy amíg van remény egy gyermekben, addig még fenyíti az apja vagy az anyja, ugye? De bizony lehetnek olyan esetek, amikor már ez sem használ. Ez a könyv is ír egy ilyen esetet, majd felolvasom esetleg a végén, amikor a gyerek olyan magatartást tanúsít otthon, hogy tulajdonképpen a legnagyobb segítség neki az, hogyha elküldik otthonról. Van ilyen eset is. Amikor tébolyító dolgokat csinál már otthon, amikor már mindenkiből bolondot csinál, és gátlás nélkül rombol és pusztít, és káromkodik, és megalázza a körülötte lévő felnőtteket, van erre példa. És a legnagyobb hibát akkor követik el a szülők, hogy ha még pátyolgatják, még elveri a pénzt a szerencsejátékon, vagy droggal, hát adnak neki pénzt. Meglopja a szüleit, eladják a házukat, hogy adjanak a gyereknek még pénzt. Ilyet is láttam. Hát ugye, hát az én vagyok a szülője, hát valakinek gondoskodni kell róla. Nem veszi észre, hogy azzal gondoskodna a legjobban, hogy hagyná a gyereket a maga útján, és szembesülne a tettének a következményével. Ugye az alkoholrehabilitációs táborunkban is majd lehet erről hallani, amikor Horváth Gábor, aki rendkívüli mértékben ért sok tapasztalatból az alkoholbetegekkel való bánásmódból, van egy pont, amikor az alkoholbetegeket magukra kell hagyni. Hogyha minden más egyéb helyzet kimerült, akkor azzal kell segíteni őt, hogy magára kell hagyni. Kerüljön az utcára, aludjon ki az utcán. Mertség fél, nem kegyetlenséget diktál az ember, de vannak esetek, amikor, hogyha nem engedik éreztetni, hogy a tetteinek következménye van, akkor sose fogja megérteni, és tönkre fogja tenni a környezetét, önmagát és mindenét. Láttam egy ilyen esetet, egy szegény anyuka próbálta a gyermekét mindenáron védeni, már könyörögve könyörögtünk neki, hogy bekerült egy elvonóintézetbe, mert minden elképzelhető szörnyűséget csinált a fia, és hát irgalomból hazahozatta. De előtte tanácsunkat kikérte többünknek. És amikor megtudtuk, hogy miket csinált ez a gyerek, a könyörögtünknek, hogy ne hozza haza a gyerekét. Hazahozatta. Eladta a tévéjét, rádióját, meglopta folyamatosan, ágyát eladta, az asztalát, a gonyhagépeket. Már a tapétát nem tudta eladni a lakásból, mert annyit ívott. Végül már az anyukája ellen fordult, és az anyukája pedig felakasztotta magát. Hát nem szabadott volna hazahozatni azt a gyereket. És a téves anyai szeretet idáig vezette őt. Hát iszonyatos szenvedés volt ezt végignézni, ezt az emberi sorsot. Tehát sajnos, kedves hallgatók, ezek nem ritka dolgok, amikről most beszélek. Ezek sajnos egyre általánosabbak. Aki megtartóztatja veszélyét, gyűlöli a fiát, aki pedig szereti, azt megkeresítő fenyítékkel. És így tovább. Még nagyon sok mindent elmondhatnék. Például, aki atyával erőszakoskodik, anyját elűzi, gyalázatos és megszégyenítő fiú az. És így tovább. Aki az ő atyát vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövét neke a legnagyobb sötétségben, amely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik. Aki megrabolja atyát és anyját, és azt mondja, nem vétek, társa a romboló embernek. Tehát eléggé félelmetes igék, ugye? Példabeszédek könyvéből. Mire utalnak ezek az igék? Mire utalnak? Arra irányítják a figyelmünket, hogy bizony az ember rászorul a nevelésre. Három igét szeretnék felvillantani. Az egyik, amit már idéztem, hogy a gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, és a fenyíték veszélye űzi el tőle. A gyerekekről azt mondja a Biblia, hogy ha a saját hajlamaikat követnék, ha a saját fejük után mennének, bolondságukat tennének. Amelyik szülő nem hiszi el, hagyja a gyerekét magára otthon egy napig a lakásban. 3-4 éves gyereket. És nézze meg, mi lesz utána, ha hazamegy. Vagy hagyja együtt több kisgyereket együtt, mit csinálnak egymás óvodában. Elképesztő dolgokra képesek. Szó szerint képesek egymást megkínozni, megvenni, szemüket kitolni, vagy belerúgdosni, vagy nem tudom, ha van ilyen kisgyermekek foglalkozó, ugye a személy, akkor tudja, hogy ez bizony igazság. Ifjakról mit mond a Biblia? A Mózes első könyve 8. fejezetében olvashatjuk a 21. versben, az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Hát ez sem igen vigasztaló ige, hogy az ifjaknak van egy természetes nehézkedésük. Ugye a Dobson, James Dobson írt egy könyvet a fiúk neveléséről, és a Ragadozók című fejezetben leírja, hogy a fiúkban van természetszerűleg, ugye a férfiasságból fakadóan egy erőfitoktatás, egy szexuális túlfűtöttség, és így tovább, bizonyítani akarás, ki vagyok én, a többiek fölött állok magatartás, ösztön szerint. Nem szükségszerű, hogy ez előjöjjön, de van egy ilyen. A társadalom erre játszik rá, és ilyen filmeket készítenek, ilyen számítógépes játékokat csinálnak, ilyen internet honlapokat nyitnak meg, ilyen újságokat adnak ki tömegével, és ilyen filmeket mutatnak be, és a gyerekben ezt erősítik meg. A lányukban is megvan a negatív hajlam. Ott például épp a szépítkezés felé, mondja a Biblia, a haj, az ékszerezés, a ruházkodása, a külsőnek a túlzása. Nézzük meg, mire épül egy ipar. Az egész ipar erre épül, hogy a külsejével hogy foglalkozzon egy lány. Hát egy ilyen fiú és egy ilyen lány. Jó társak egymásnak. Képzeljük el, mi jön ki ebből? Hát az, amit látunk. Egy félelmetes állapot. Tehát a társadalom ráerősít erre, és hogyha a saját hajlamaikat követnék az ifjak, akkor félelmetes állapotok állnának elő. A Golding Legyek Ura című könyvet bizonyára ismerjük, és a filmet is, hogy ott ugyan ifjak és gyerekek közötti határ ponton vagyunk, magukra maradnak egy szigeten ezek a gyerekek, fiatalok, felnőtt nélkül, az eredmény mi? Egymást kezdik ölni, üldözni, és aztán végül úgy menekülnek meg, hogy valami hajó kikötő és egy felnőtt megjelenik ott náluk. Szóval a Biblia ezt állítja, hogy bizony az ifjúság, a gyermekkor romlott, de a felnőttekről sem túl jó a bizonyítvány, mert Ézsaiás könyve első fejezet, 3. vers azt mondja, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, és nincs-e testben épség. Mutatja be a beteg embernek, tulajdonképpen egy hólyagos leprás embernek a képét, ott a leírás, nem akarom részletezni, és azt mondja, hogy ilyen állapotban van minden ember. Hát tudom, ez egy rendkívül nehéz diagnózis elfogadni magunkról, hogy úgy mondjam, finoman kimondva reménytelen esetek vagyunk. Önmagunkban. Jézusnak azt is mondta a tanítványoknak, amikor kérdezték az üdvösség lehetősége felül, azt mondta, hogy embereknek ez lehetetlen. Miért? Mert ilyen a gyermek, ilyen az ifjú, ilyen a felnőtt, ilyen. De Istennel együtt lehetséges. És pont itt világít a Biblia rá arra, hogy egy szülőnek milyen feladata van a gyerek felé, Istent kell képviselni a gyereke felé. Egy jó anyának és egy jó apának Isten jellemét, szeretetét, feltétel nélküli szeretetét, igényességét, ha kell szigorát, következetességét, elvárásait, tekintélyét kellene tisztelnie. Amelyik szülő elveszíti a tekintélyét, az elveszítette a gyereknevelés sikerét. A tekintély nélkül nem lehet, tisztelet nélkül egy szülő, ha nem tiszteli a gyereke, mert bolondot csinál belőle egy anyából, hát akkor az az anya elveszítette a csatát. És ugyanígy van nekünk is Isten felé, hogyha mi nem tiszteljük Istent, ha nem tiszteljük ezt a hatalmas áldozatot és szeretetet, amit felénk gyakorolt és gyakorol, ha nem tiszteljük az ő törvényeit. Hát ugye olyan furcsa az ember, a természeti világban tisztelni tudja a törvényet. Ugye a nehézségi erő törvényének én nem akarok játszadozni vele, hogy kiúrok az ablakon, mert biztos, hogy lefelé fogok esni, és nem fölfelé, ugye? Hát a józan eszem tiszteletben tartatja magammal, hogy ne ugorj ki a 10. emeletről, mert te le fogsz esni. Imádkozhatsz előtte. Isten kísértés. Le fogsz esni. Ne kísértsük az Istent. Ugyanígy van ez a lelki törvényekkel, hogy automatikusan működni kéne, csak mivel van egy nagy probléma, hogy az ember szabad választása, ezért az embernek van joga nemet mondani erre az erkölcsi törvényre. És ha nemet mond, akkor viszont a következményét le kell aratnia. Tehát az igazi nevelésnek a célja, ugye ebből a könyvből idézek a fénymásolat lapunkról, az igazi nevelés elismeri a tudományos ismeretek és az irodalmi műveltség értékét, az ismeretek halmazánál azonban fontosabbnak tartja az erőt, az erőnél a jóságot, a szellemi ismereteknél a jellemet. Az igazi nevelés a jellemnövelő. A jellemet fejleszti, és tulajdonképpen az engedelmességre nevelés, az engedni tudásra nevelés, hogy arra elvezetni a gyereket, hogy a nálánál jobb akaratnak tudjon engedni. Miért? Mert a szülő jobban tudja. És bár lehet, hogy nem hiszi el, de a szülő elmagyarázza, és engedni kell neki, és akkor is, ha akkor sem akar engedni, akkor erőteljesen szól neki. Ha arra sem, akkor megragadja és megfogja a kezét. Ha arra sem enged, akkor fenekére kell verni egy kicsit. Fizikailag is éreztetni kell vele, hogy kordába került. Miért? Mert védeni akarja azt a gyereket. Kedves hallgató, sokszor Isten ugyanezt a módszert gyakorolja rajtunk. Hogy mi annyira akarunk menni a fejünk után, annyira a saját elképzeléseinket akarjuk követni, annyira a magunk útján akarunk haladni, hogy csaphatnak, üthetnek, haladhatunk, mondhatnak, de mi azért is megyünk tovább, hát az Isten most mit csináljon? Jónással mit csináljon? Amikor megbízod, hogy Jónás, menj arra, egy országot ments meg az üzenetemmel, Ninive lakóit, Asszíriát, mentsd meg, mondd meg, hogy ha nem térnek meg, elvesznek, ítélet jön. Mit érdekel engem az én ellenségem? Elment erre Jónás. És mit csináljon Isten? És nézi ezt a prófétáját, aki vele szövetséget kötött. Hát nem engedhetem meg, hogy a rossz úton menjen, mert ha maga feje után megy, elveszik egy nép, de én tudok más embert is támasztani helyette, nem ez a probléma, hanem ő milyen állapotban marad. Az ön feje után megy, és ilyen állapotban marad, hát ez tragédia, ez az ember el fog veszni. Vihar támaszt a tengeren. Mindenki küzd, ő lefekszik a hajó aljába aludni egyet. Hát ugye, ilyen az ember, és amikor megkérdezi, ki vagy te? És elmondja, hogy ki vagyok én, Isten prófétája, aki az egeket és a tengert teremtette. És bizony, perem van az Úrral. És még azt is mondja, inkább meghalok, veshetek a tengerbe. De nem megyek oda. Hát bevetik a tengerbe. De most az Isten mondja, hát akkor hajj meg. De hát ő szereti Jónást. De Jónásnak hogy lehetne megváltoztatni a gondolkodásmódját? Halat rendel. Hát, ha ott a sötétségben kicsit felébred Jónás. Félig meddig felébred. Megnyerje a hitet, jó, elmegyek. Hiszek az Úrban, elmegy. Ki ül irgalmatlanul a város elé, amikor elmondja tőmondatokba az Isten üzenetét. Elpusztultok 40 nap múlva, ha nem tértek meg. Aztán ki ül a város elé, és várja, hogy elpusztuljon Ninive. Hát, helyén van Jónás? Nincs helyén. Újabb fenyíték kell neki. A ricinus bokor, ugye helytelenül fordítva a töklevél, nő a feje fölé, végül elhervad, egy kis hernyó elrágja, és akkor ott megérteti Isten vele. Látod, Jónás, te ezt a kis nyomorult növényt sajnálod, de 120 ezer embert nem sajnálsz, és az állatokat sem sajnálod. Hát gondold meg, milyen ember vagy te, hova jutottál? És Jónás belátja, hogy vétkezett. Rosszat feltételezett az Úrról, dühítette, hogy az Isten jóságos, nem engedte magára hagyni a jóságát, a fenyíték segített rajta. Kedves hallgatók, gondoljuk mindannyian a magunk életére, mi az, ami szorít bennünket most az életünkben. Milyen körülmények családunkban, otthonunkban, egészségileg, munkahelyen. Mit mondja? A fenyíték maga a jelzés. A szorítás maga a üzenet, amivel szeretne Isten bennünket valamire mindig megtanítani. És leginkább arra, hogy higgyünk neki, adjunk át neki a gyeplőt, mondjuk le a saját akaratunkról, mert olyan ígéretet mond nekünk a Római Levél 8. fejezetében, azt mondja a Biblia, Isten mindent jóra tud fordítani. A legrosszabb helyzetet is. A halálos betegséget is. A munkahely elvesztését is. A családi konfliktust is. Mindent. Minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. Ez egy akkora üzenete a Bibliának, hogy nem is lehet mit mondani ehhez, hogy micsoda lehetőség. Micsoda lehetőség. Rászorulunk a nevelésre, az önuralomra, hogy a nálunknál bölcsebb akaratnak engedjünk, mert ez a dolog lényege. Ez az önuralom, és ez az engedés, és ez az engedelmességre nevelés. Ha a gyerek megtanulta egy kicsi korában, hogy a szülő akaratának engedelmeskedjen, mennyivel könnyebb lesz a felnőtt korában azt mondani, te vagy az én atyám, te biztos, hogy jót akarsz ebből kihozni. Nem tudom, hogy hogyan, mi módon, mert én nem tudom a végét, de bízok benned, a kezedbe helyezem, nem aggódom miatta, életem, halálom ideje kezedben van. És Isten ezt látja, felhatalmazást nyer, hogy beavatkozzon az életünkbe, és a győzelemre kifutatja azt az esetet és azt az életet. Hatalmas ajándék ez. A jellem erejét két dolog alkotja, az akaraterő és az önuralom. Sok fiatal összetéveszti az erős, féktelen indulatot az erős jellemmel, pedig valójában gyenge ember az, akit az indulatai uralnak. Az ember valódi nagysága és nemessége azon mérettetik meg, hogy van-e ereje megfékezni érzéseit, vagy az érzések és az indulatik győzik le őt. Ez az erős ember, aki le tudja győzni az indulatait. Nem a maga erejéből, Isten segítségével. Az akarat, a döntés vagy választás képessége irányítja a belső embert. Ezt kell megérteni az embernek, hogy mit választ, mit dönt, milyen irányba halad, és ezért a jó nevelés soha nem töri meg az akaratot. A jó nevelés soha nem olyan, hogy értelmetlenül ráerőszakolja a gyerekre azt a kordát és azt a féket, és úgy bánik egy gyerekkel, mint egy állattal, vagy egy lóval, vagy egy kutyával, bocsánat, és beidomítja. A gyerek megteszi, mert fél. Katonaságnál mi ezt számtalanszor átéltük, megtettük. De nem szívből. Ugye? És hogyha nekünk egy pillanatra engedtek, rögtön elmentünk onnan, vagy nem csináltuk azt, amit mondtak, mert nem hittünk benne, és nem volt érdekünk. És nem értettünk vele egyet. Hát akkor hogy tegyem meg? Hát pontosan ez történik majd azokkal a gyerekekkel, akiket korholnak állandóan, akiket mindig piszkálnak, akiket mindig szídnak, akiket mindig nyomorítanak, mindig negatív értelemben oktatnak és prédikálnak nekik, és elegük lesz ebből, és az első adandó alkalommal úgy kifutnak ebből a kordából, hogy csak néz a szülő, hogy hát én ezt tanítottam neki, meg pont az ellenkezőjét csinálja. Ugye? Hát ez is egy nagy törvény, és még talán egy érdekes dolgot hagy idézek ebből a könyvből, amiből összeállítottam ezt a kis anyagot, hogy nagyon sokan, amikor keresztényekké válnak és hívőkké, ne gondolják azt, hogy ezáltal minden megváltozott. Így írja, hogy a fegyelmezés nélkül felnőtt gyerekeknek, mikor hitvalló keresztényekké válnak, mindent előről kell tanulniuk. Gyermekkori nevelésük kihat egész vallásos életükre. Az önfejűség gyakran tör a felszínre. Az önmegtagadásnak ugyanazt a hiányát látjuk, hogy ugyanolyan nehezen viselik a feddést, ugyanúgy magukat szeretők, mint gyermekkorukban voltak. Vonakodnak kikérni mások véleményét, tanácsát, és elzárkóznak mások ítéletének meghallgatásától. Ugyanazt a lustaságot, a teherviseléstől való húzódozást, a felelősség vállalásának hiányát látjuk bennük. Mindez felszínre tör a gyülekezethez fűződő viszonyukban is. Az ilyen ember is győztessé válhat, de milyen kemény csata, micsoda véres küzdelem árán. Hát visszaköszön. Visszaköszön az ifjúságban nyert probléma, és talán még hagyd térjek ki egy pár mondat erejéig erre a bizonyos verésre. Nagyon sokan ezt úgy félreértik, és úgy gondolják, hogy meg kell törni az embert, és meg kell őt gyötörni, és még talán ezt az ölés szót is úgy értelmezik, hogy hát idáig kellene fenyíteni, hogy a gyereket meg kell szinte ölni. Hát természetesen szó sincs ilyesmiről, hiszen rendkívüli érték az élet, a test, a Biblia szerint, a Szentlélek templomának nevezi, de nagyon sokszor a lelki haláltól kell visszatartani például egy gyereket, vagy olyan dologtól, ami a saját életére fizikailag vagy lelkileg veszélyes lenne, akkor bizony lehetséges, hogy élni kell bizonyos eszközzel. Soha ne büntessen meg a gyermekeimet, kérdezhetnétek, szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen. Marad, de ha el lehet kerülni a vesző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésüljék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának kiélése, hanem az ő érdekében történik. Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Talán még egy érdekesség, hogyha fegyelmezni szeretnénk, akkor ne prédikáljunk a gyerekeknek vagy a fiataloknak, mert úgyse hallgatják meg. A rövid, lényegre törő beszédet tudják megérteni csak. Azoknak, akik gyermekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Beszéljenek röviden és lényegre törően. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri, rövid elmondásra. A kevés, de értékes szó sokkal hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. A túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogy a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételtől való meggondolodáshoz vezet. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintét megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz és a szeretetről szóló biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első három évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek. Hajlamai romlottá válnak, csak a saját akaratának követelésében talál örömet, s szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a gonosz hajlamok egyre csak növekednek egészen a felnőtt korig, amikorra az önzés és az önfegyelem hiánya tetőpontra hág, és kiszolgáltatja őt a világban tomboló gonosz hatalomnak. Van egy értékes lecke, amit az anyának újra és újra ismételnie kell. A gyermek nem uralkodhat, nem ő az irányító, hanem az anya akarata legyen meghatározó minden esetben. Csak így taníthatja kicsinyeit önfegyelemre. Nem szabad hagyni, hogy a gyermekek kinyilvánítsák dühüket. Nem szabad megengedni nekik, hogy padlóra vessék magukat, csapkodjanak, sírjanak azért, mert valamit megtagadtak tőlük, ami nem lett volna jó számukra. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, megszűnik. És a gondolatok másfelé terelődnek. De amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. íme ez a szempont is egy nagyon fontos dolog, hogy ha valamit tiltani akarunk, legyünk következetesek. Ugye az a szülő, aki azt mondja a fiának, hogy fiam, ne dohányozz, de ő dohányzik. Hát nem tudom, ugye érezzük ezt, hát ez nevetséges. Hát apa, te is dohányzol. Nekem lehet, én már felnőtt vagyok, én már rongálhatom magam, de te még fiatal vagy, óvlak téged. Hát apám, miért a felnőttkor nem értékes? Hát az, a felnőttkorban is káros, akkor már nem te káros a dohányzás? Ugye, tehát ez a szülő nem tud példát mutatni. És a gyereke nagy valószínűséggel kipróbálja a dohányzás, ha csak annyira meg nem utálja a dohány szagot, hogy amiatt nem fog rá gyújtani. Tehát érdekes ellentét ez. Néhány gyakorlati tanáccsal szeretném folytatni, és utána pedig a lelki növekedésről néhány szót szólni. Nagyon fontos törvényszerűség, hogy ne haragból és indulatból fegyelmezzünk, mint már említettük. A szerző azt írja, hogy ha a lelkemben bármi felkavart, vagy úgy éreztem, hogy provokálnak, azt mondtam, gyerekek, ezt most félretesszük, és nem beszélünk róla egy szót sem. Mielőtt nyugovóra térünk, majd megbeszéljük az egészet. Így maradt idejük átgondolni a történteket, és estére, mivel a kedélyek addigra lecsillapodtak, könnyen kezelhetőek lettek, szépen tudtam bánni velük. Leírja máskor, hogy sokszor annyira feldühítették a gyerekek, hogy felháborodott a lelke, hogy félrevonult és imádkozott, hogy lecsendesedjen. És akkor szólt a gyerekekhez. Tehát ez egy rendkívüli önfegyelem és Istennel való szoros kapcsolatnak az eredménye, hogyha a gyerek látja, hogy indulatból fegyelmezünk, akkor félelmetes nyom marad benne. Például nemrég beszéltem egy férfival, aki elmondta, hogy kétszer vertem meg a gyermekeimet. Mert elmondta, hogy miért, tényleg a gyerekek rendkívül csúnyán viselkedtek. Ígéreteket nem tartották be. Megverte. És azt mondta, hogy még most, a fiam 30-40 éves, és azt mondja, hogy állandóan azt mondja, hogy apa, te olyan kegyetlenül megvertél. Te mindig vertél bennünket. És mondta, de hát én kétszer vertelek meg benneteket. És akkor mondtam, miért, hogy verted meg? Hát azt mondja, bizony nem tudtam magam visszafogni, olyan dühös lettem, hogy nem igaz, és indulatból vertem meg. És a gyerekben ez egy kitörölhetetlen nyomot hagyott, hogy indulatból verte meg az apa. És 40 éves korában is még arra emlékezik. Tehát az igazi fenyítés az nem szabad, hogy indulat és elégtétel legyen a szülő felé. Nem. Hanem igazságot kell szolgáltatni, és annak ellenére is biztosítani kell a gyereket, hogy a szeretetből fogad az a fenyítés. Amikor Plátón megismerte magát, és egy rabszolgája nagyon csúnyán viselkedett, akkor felemelte a vesszőt, hogy megüsse a szolgát, és abban a pillanatban bejött egy barátja. És Pláton ugye tudta, hogy mi az önuralom törvénye, és azt mondta a szolgálának, azt mondta, hogy vedd át ezt a vesszőt, mert túlságosan nagy örömmel verném, ne fegyelmezzen az, aki nem tudja önmagát fegyelmezni. Vedd át tőlem a vesszőt, és 25-öt üss a szolgára, mert ha én ütöm, az túl nagy örömet okozna nekem, és túlságosan megverném. Ugye hát ez az önfegyelem, hogy nincs itt az ideje, akkor tegyük félre, aludjunk egy napot, várjunk, fohászkodjunk, kérjünk a Jóistentől tanácsot. Tényleg a gyerek javát szolgálja? Nem az én revans érzetemet elégíti ki? Mert ha azt, akkor inkább ne fegyelmezzek, akkor nem éri meg és nem helyes. Nagyon fontos törvényszerűség, hogy soha ne ítélkezzünk a gyerek felett. Ne mondjuk neki azt, régen is többször említettem ezt, hogy te ilyen vagy, te lopós vagy, te hazudós vagy, te fegyelmezetlen vagy, te megbízhatatlan vagy. Ezzel a gyereket a legmélyebb módon megsértjük. Az embert magát. Azt mondhatjuk, hogy most hazudtál. Hogy fiam, hát te egy őszinte embernek ismertelek meg, és láttam, hogy sokszor megbízhattam benned, és stb. De hát most hazudtál. Tehát válasszuk külön az ő életét, a lényét, a személyiségét attól, amit tett. Mert ha nem választjuk külön, azonosítjuk vele, akkor egyrészt ítélkezünk, ez a mi bűnünk, másrészt pedig a gyerekben kialakul egy kép, hogy én hazudós vagyok, én alkalmatlan vagyok, én mindig ilyen vagyok. És ezáltal azt mondja, akkor minek változtak? Nem tudok megváltozni. Nincs ösztönző erő. Tehát ezt nagyon fontos megtanulnunk. A gyerek ezt megérzi, megérti, és értékeli, és becsülni fog bennünket emiatt, hogy az értéket értéknek látjuk benne, a szeretetünk nem változik meg, ha hibázott, és a szeretetünkből fakad az a bizonyos fenyíték is. Mutassunk irányt, de ne cselekedjünk helyettük. Gyerekeknél is ez a helyes, és fiataloknál is, de a felnőtt nevelésnél is ez a helyes irány, hogy nem tehetjük meg helyettük azt, amit nekik kell megtenni. A gyereknek először meg kell tanítani, hogy hogyan kell elpakolni mondjuk a rendet a szobájában. Az anyuka megtanítja, néhányszor segít neki, először helyette, hogy megmutassa, aztán egyre jobban háttérbe vonul, és aztán pedig neki kell. És ott esetleg áll, vagy figyelj, és mondja, na most nézzük meg, hogy megy. Így kell, úgy kell. Utána már ezt meg tudod tenni? Hát ezt meg tudod tenni. Te már önálló kislány vagy kisfiú vagy, ezentúl te fogsz rendet csinálni, és én bejövök és megnézem, hogy sikerült. És pontosan tudhatja, ha rendet csinált, dicséretet kap. Ha pedig nem csinált rendet, akkor fenyítéket kap. Vagy hát egy kis szidást, vagy hát ez nem helyes. Akkor addig nincs esti mese, vagy nincs nem tudom mi, vagy film, ameddig nem csinálta a rendet. És hogyha ez törvényé válik, a gyerek ezt megérti, és nem azt érzi, hogy vele most kitolnak, őt piszkálják, mert ez a dolgoknak a rendje. És helyére kerül minden, nincs indulat, ez a törvény. És ezt ő megszokja, hogy így fekszünk le, hogy rendet csinálunk a játékszobában. Felnőtt kor, ifjúkorban is egy jellemző, hogy egyszer bemegyek egy osztályba, győri balettiskolában tanítok, egy középiskolában, és akkor mondják a gyerekek, hogy ezzel is ezzel a tanára ez a bajuk. Hát a gyerekek, rosszul hallok. Azt várnám, hogy azt mondjátok, hogy velem mi a bajotok. Tehát nekik azzal a tanárral van bajuk. Hát mondom, miért nem beszéltek meg vele? Vele nem lehet beszélni. Mondom, megpróbáltátok? Nem próbáltuk. Hát mondom, próbáljátok meg. De ővel nem lehet beszélni. Hát gondoltam, itt az alkalom, hogy beszéljek velük arról, hogy mi a dolgoknak a helyes menete. És ők mit várnának el tőlem? Hogy én intézkedjek. Ugye, milyen kellemes, nem? Nekem elmondják, és majd én menjek a tanárhoz, és mondjam, figyelj, egy osztály gyerekek ezt is ezt mondják róla, hát ez is ez a probléma veled. Milyen kellemes dolog, helyettük megteszem én. Hát biztosítottam meg, hogy nem fogom megtenni. És mondom, etikátlannak is érzem. Az, hogy ti nekem beszéltek őről, és akkor az én velem való bajotokat egy másik tanára beszéltétek meg? Nem, mert hát mondják, hogy a szememben azt mondják, velem lehet beszélni. De nem lehet beszélni. Hát mondom, várjunk csak azt. Vizsgáljuk ezt meg nyugodtan. És akkor két órán keresztül gondoltam, fontos egy ilyen témát végigbeszélni. Megbeszéltük, hogy mit kell tenniük. Van a dolgoknak egy normális menete. Először is próbáljanak meg beszélni. Na de hogyan? Hát ha valaki feláll és elmondja, ki fog vele tolni a tanár? Hát mondom, gyerekek, de itt a nagy lehetőség, hogy most megmutatjátok, hogy van nektek osztályközösségetek. Ha egységesen gondoltok valamit, egységesen kell kiállni azért az egy emberért. Ha nincs, akkor neki se álljatok. Akkor mit akartok ti? Hát elgondolkodtak. De mondom, ha annyira féltek, akkor írjatok egy levelet, és mindenki írja alá a nevét annak a tanárnak, és tegyétek ki a katedrára, amikor bejön. De hát, jó. Ha nem ér célt mondják, akkor mi legyen? Hát mondom, gyerekek, akkor van nektek egy osztályfőnökötök, nem? Igen. Hát mondjátok el neki. Már húzták a szájukat. És ha sem ér célt, mondom, akkor mit kell tenni? Szerintem rájöttök. Hát menjetek el az igazgató. És ha sem ér célt, akkor fogadjátok el. Hát egy munkahelyen is, ha bemegyünk, és a főnök nem tetszik nekem. Hát mondhatom, nem tetszel nekem. Tűnj innen el. Mondhatok én ilyen neki, csak az, hogy mondta, már holnap nem kell bejönni, de most is már elmehet, 2 perc múlva viheti a munkakönyvét, ugye? Hát az életben nem minden úgy van, ahogy nekünk tetszik, el kell fogadni. Van olyan tanár, van olyan személyiség, de felnőtt, nagyon sok gyereknek a szülője is olyan, hogy nehezen viseli el. Tehát most akkor kicseréli? Lecseréli? Vagy ugye, mint hallottuk egyik vezetőtől, hogy lecseréltem a feleségemet, ugye? Hát így kell csinálni. Utána az sem működik, akkor lecserélem a újabb feleségemet. Szóval az emberi életben nem így működnek a dolgok, hanem az emberi kapcsolatok tüzében kell nekünk érlelődnünk és edződnünk. És mondja József Attila olyan szépen, hogy hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. El kell fogadnunk akkor azokat a helyzeteket, ameddig elviselhető a helyzet emberileg, és nem Isten törvényével szemben kell cselekednem, addig el kell fogadnom azt a főnököt, el kell fogadnom azt a vezetőt, el kell fogadnom azt a családot, el kell fogadnom azt a tanárt, akkor el kell fogadnom. Akkor most kell megtanulnotok azt a leckét, hogy valakit el kell hordoznotok. És meg kell tanulni hozzá alkalmazkodni. Ha ő ezt igényli, tegyétek meg az erkölcsiség határain belül. Ennek ellenére nem ez történt, hanem mi történt? Az első ponton már tudtak a tanárral beszélni. Meg tudták velük beszélni a dolgot, őszintén kitárták a gondolataikat. Én csak annyi jelzést adtam a tanárnak, hogy majd remélem, hogy a gyerekek meg fognak keresni egy személyes kérdéssel. Kérlek, légy nyitott feléjük, csak ennyit talán mondtam neki. Légy bizalommal. Őt is bátorítottam arra, hogy én tudom, hogy te ilyen vagy, csak esetleg talán a gyerekek még nem tudják. És tényleg így történt. Megbeszélték, letisztázták a problémát, megnyugodott a kedély, nyári táborban már együtt mentek, és jó barátok lettek. De milyen nagy lehetőség volt ez a gyerekeket? Meg kell tanítani arra, amit a szerző így mond, hogy ne gondolatokat, hanem gondolkodni tanítsuk a gyerekeket. Ne hordozzuk, hanem vezessük őket, hogy a jövőben önállóan tudjon járni. Sajnos a mai nevelésnek, iskolarendszernek legnagyobb problémája, hogy gondolatokat tanít. Robespierre ezt mondta. Montesquieu azt mondta. Ágoston ezt mondta. És most azért mit kezdjünk? Mit mondasz te? Mire jössz te rá? Mit kell neked cselekedned? Hogyan irányít maga a törvény, az erkölcsi törvény? És tedd meg azt, magad akarata miatt, ne azért, mert én mondom. Ilyen értelemben ez a negatív tekintély tisztelt, hogy azért teszek meg valamit, mert valaki elmondja. Azért kell megtenni valamit, mert én magam ráébredek, hogy ez így helyes. És attól a pillanattól kezdve nem Ágoston mondta, hanem én mondom. És én elfogadom azt a véleményt, az enyém lesz. Tehát a fiatalok ezt megértik, és számtalan példát mondhatnék el, pozitív példát, hogy minden nehéz kérdésről, például a szexualitásról. Elmentem egy szexuális iskolába, és egy olyan órát kértek, hogy tartsak a szerelemről szóló óránk után, hogy mindent kérdezhessenek, de persze nem mernek nyíltan kérdezni. Hát mondom, akkor írják le. Le is írták, teleírták a lapokat, minden nehéz kérdést, ilyenekkel fűszerezve, hogy szeretek egy fiút, leszeretnék vele feküdni, azt mondja, ha nem fekszel le vele, elhagy, mit tegyek? Bár úgyis lefekszek vele. Írja a 16 éves lány. Hát most mit válaszoljak én erre? Ugye, hát micsoda kérdés ez? Hát mondom, gondolkodjunk akkor erről a kérdésről. Hát tessék, hát mi a véleményetek? Szerintetek milyen eset az, amikor egy fiú attól teszi függővé a szeretetét, hogyha a lány lefekszik vele? Ha ti lányokként mit éreznétek, hogyha egy fiúnak csak az kell belőletek, hogy szexuális partneretek legyen? Lányok, mi a véleményetek? Kérdeztem tőlük. Hát elmondták. Hát ez eléggé megalázó. Én nem csak egy szexuális bábú vagyok, bocsánat, hanem én egy ember vagyok. Mondták az érzékeny, egészségesen gondolkodó lányok. Hát akkor nézzük tovább. És itt tovább végigmentünk, hogy a szexuális élet mit jelent, hogy van-e biztos fogamzásgátló módszer, a petefi vezeték, illetve az ondóvezeték elvágásán kívül, hát kiderült, hogy nincs. Tehát akkor nagy százalékban, ha elkezdik a szexuális életet, akkor megfogan a gyermek, mint hogy meg is fogan, mint a 100 megfogan terhességből 50 abortussal végződik, akkor mi az eredmény? Hát 16-17 éves korodban akkor esetleg egy gyermeket fogsz megölni. Mert mi biztos, hogy nem így lesz. És akkor megkérdeztem, akkor gyerekek, szerintetek mit válaszolnátok ennek a lánynak? Hogy lefeküdjél vele, vagy ne feküdjél le. És mit mondtak a gyerekek? Nem én mondtam ki. Ne feküdjél vele. Tehát én igenis hiszek abban, és folyamatosan tapasztalom is, hogy a gyerekek, fiatalok taníthatók, nevelhetők, és ha én oda mentem volna az órára, és azt mondtam volna, hát milyen kérdés ez, micsoda etikátlan magatartás ez, és hát, és akkor nem helyes. Ha ezt mondtam volna az óra elején, hát persze, hát már őszemberként itten. Hát mit mondhatna? Ugye hát persze, hogy ezt mondja, semmi értelme nem lett volna, de hogyha gondolkodni tanítjuk meg őket, meg ne hordozzuk, hanem vezessük, és hogy önállóan járjon, akkor ezt érzi, hogy engem emberként becsülnek. És én engem tisztelnek annyira, hogy a véleményemet és az öntudatra ébredésemet igénylik tőlem. És ez rendkívüli önbecsülést ad. Tehát, kedves hallgatók, nagyon nagy törvényszerűségek rajzolódnak itt ki. Látom, az időnk is rendkívül halad, csak pár mondatot hagy mondjak a lelki növekedésről. A Biblia azt mondja az Efezusi levélben, hogy Isten folyamatosan növelni, fejleszteni, gyarapítani szeretne bennünket. Jellemben. Folyamatosan szeretne bennünket megtisztítani. És hol a mi határunk? Mindig el akar bennünket vezetni Isten ahhoz a határhoz, ahol már nem tudunk tovább fejlődni magunktól. Ami gátja a fejlődésünknek. És ez a határ pedig kinél mi? Valakinél például az idegeskedés, valakinél a türelmetlenség, valakinél a saját elképzelése, valakinél a mértéktelensége, valakinél a féltékenysége, vagy az irigysége, vagy mit soroljak, a pénzhez való viszonya. Mindenkinél ott a gát a fejlődésnek, ahol egy bűnlapú. És Isten úgy szeretne bennünket fejleszteni, hogy azt a bűnt felszínre hozza, és figyeli a mi magatartásunkat a bűnnel kapcsolatban. Mit teszünk? Magyarázkodunk? Önigazolás? Kitérés? Más a hibás? A körülmények voltak ilyenek? Vagy pedig azt mondja az ember, hogy a bölcsesség előtt jár az alázatosság, olvastuk példabeszédek könyvében, vétkeztem, bocsánatot kérek Istentől és embertől, és abban a pillanatban meg tud szabadítani. Abban a pillanatban új kapu nyílik ki, és nem csak, hogy megbocsát Isten, hanem egy rendkívül nagy dolgot tesz, emlékezzünk az elmúlt előadásra, aki mértéktelen volt, nem csak megbocsátja a bűnét, hanem mértékletes lesz. Ajándékként adja neki Krisztus ruháját, Krisztus igazságát, ami a mértékletesség. Ha valaki mindig ilyen sóher volt, bocsánat, és mindig figyelte, hogy jaj, a pénz, az nagy lelkű lesz. Az adakozó lesz, mint Krisztus volt. És így tovább. Aki féltékeny volt, az bizalommal lesz a társa felé. Menj csak, persze. Értékes ember vagy, mások is részesüljenek az értékedből. Beszélj minél több emberrel. Ismerkedj. Persze természetesen a józan határokon, mert ugye... És így tovább. Ez a fejlődés. Isten úgy tud bennünket fejleszteni és növelni, hogyha mi élünk ezzel a lehetőséggel, hogyha megkeres bennünket, akkor fejlődhessünk. És ha megtanuljuk azt, hogy a pillanatról pillanatra való győzelemnek a titka az, hogy folyamatosan fenntartsuk Istennel a kapcsolatunkat, hogy a Szentlélek felé nyitottak legyünk, akkor állandóan megvilágíthatja a bűnt az életünkben, és rávezet bennünket a bűnbánatra. Elvezet a Golgotához. A Tegyetek meg lélekkel című kis írásban ez van részletesen leírva, hogy hogy megy ennek a folyamata, hogy a Szentlélek hogy tesz bizonyságot a lelkünkben a bűnről, hogy vezet el bennünket a kérlelhetetlen egyértelműséggel, hogy ez bűn, de utána, amikor ezt megértettük és elfogadtuk, abban a pillanatban átfordítja vigasztalássá. Mert amikor valaki elfogadja, hogy vétkeztem, utána rögtön elkezdi a Szentlélek vígasztalni, ez a neve vígasztaló, paraklétosz. És azt mondja, hogy nyugodj meg, Krisztusnál van bocsánat, nyugodj meg, a te problémáraddal a megoldás, és minden szükségedet és hiányodat be tudja tölteni Krisztus. Hatalmas ajándék ez. És az ember megtanulja azt a törvényszerűséget, hogyha elesik, akkor minél gyorsabban térjen vissza, ne időzzön, az igaz elesik, hétszer is mondja példabeszédek könyve, de nem terül el, hanem feláll. Elestem ugyan, mondja Mikiás könyve 7. fejezetében, de nem maradok a földön. Felkelek. És még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, hiszem, hogy kivisz engem a sötétségből. És győzelemre viszi az én peremet. És amikor az ember ezt megtapasztalja ennek az örömét, akkor miért kellene időzni hosszan a bűnbe? Akkor miért kellene mindig magyarázkodni és hosszú ideig időzni, hogy jaj, milyen nyomorult vagyok, semmire se vagyok jó, nekem semmi sem sikerül, és csak megyünk le, ugye? Az ember ilyenkor azt érzi, hogy hát minél rövidebb ideig maradni a bűnben, és minél hosszabb ideig a nyugalomban, a békében, az örömben, ami a Szentlélek gyümölcse. A mértékletességben, a derűben. És így ezen az úton haladva Isten azt tanítja meg az embernek, hogy egyre ritkábbak lesznek a bukások, egyre rövidebb ideig tartanak, és egyre többet időzik az ember a felfelé vezető ösvényen. Egyre több tapasztalattal gazdagodik, egyre több ereje lesz, egyre jellemesebb lesz, egyre jobban növekedik. az ellentéte pedig pont ellentétes irány. Hosszú ideig időzik az ember a bánatban, a szomorúságban, a kesernyésként, a panaszban, az önsajnálatban, a magyarázkodásban. Vannak győzelmei, kiemelkedő pillanatok, de csak rövid időre. És utána visszazuhan. Aztán időnként van megint, de egyre hosszabbak lesznek majd ezek a lefelé haladó magatartás, ez az elveszés útja. Ez a lefelé haladás útja, ez a Istentől való távolodásnak az útja. Melyiket szeretjük inkább, mondta Jézus, olyan úton járunk. Óriási érték és felelősség az élet. Isten szeretne bennünket elvezetni a teljességig, és ezt a fejlődési folyamatot még tovább fokozni az örökké valóságon keresztül. Ez hatalmas perspektíva. Szakadatlan korszakokon keresztül szüntelen fejlődés az ember lelki útja, amennyiben Istennel együtt jár. Hát ilyen perspektívát ígér a Biblia, és mutat fel, erről pedig a Növekedés és beteljesedés Krisztusban című tanulmányomban írtam hosszan, hogy akit érdekel, ez az ábra is benne van, és a magyarázata is, lehet belőle profitálni. A törvényszerűségeket tisztesen leírtam, hogy milyen kísértések vannak, hogyan lehet legyőzni, és zárásként néhány diával zárjuk az előadást. Itt láthatjuk Michelangelónak az ábrázolását, amikor a gyermekét az édesanyja Mária szoptatja, arra utal, hogy a nevelésnek egy fontos része a testi nevelés. A testének állapotában, hogy gondoskodjon egy édesanyja a gyermekéről fizikailag. Eléggé elképzelhetetlen, hogy a gyermek ne kapja meg az ételt, amire szüksége van, miközben az anya szereti. Ha kell, a testéből táplálja, mint ahogy láttuk is. Nagyon szép ez a Madonnája Michelangelónak, amikor a gyermek az oltalmat keresi az édesanyánál, és meg is találja. Ugyanezt az oltalmat kereshetjük a 91. Zsoltár szerint Istenben, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Milyen gyönyörű ige. Lakozhatunk az Istennél. Mindannyiunknak rendkívüli szüksége van oltalomra. És lelki táplálékra is. Lelki táplálékra is, hiszen azt látjuk, hogy az anya, Mária a gyermekének kinyitja a Bibliát, Isten igéjét. Írok néktek ifjak, mert Isten igéje megmarad bennetek. Az igazi ifjúság, az igazi gyermekkorban hatalmas ajándék az, hogy Isten igéje alapján élhetik az életüket. Van viszonyítási tükör, jelzőtábla, és ez biztonságot ad a gyermeknek és az ifjúnak. Hogy nem az apunak a véleménye, önkéntes véleménye az, vagy az anyunak, mert ők is úgy élnek, ahogy Isten mondja. És itt láthatjuk Leonardónak ezeket a gyönyörű női arc vonásait, ugye már mint ahogy miket ő melfestett a Szent Anna harmadmagával című kartonján. Állandóan ezt kereste Leonardo, hogy mitől szép egy ember. A nemes jellemvonások hogyan tükröződnek egy női arcon. Az a rendkívüli szelídség. Derű, ami a Szentlélek gyümölcse. Nézzük meg ezeket a nemes vonásokat. Érezzük, hogy ők bizalommal élik az életet, hogy Istenbe vetett hit az, ami vezérli az ő életüket, és gyönyörködhetünk ezekben az arcokban, hogyha ilyen arcokat tennénk ki a falunkra, ott a lakásunkban, ott megállhatnánk naponta velük szemben, és nézhetnénk, és ilyen szeretnék ma lenni. Ilyen erőt kérek ma a Teremtőtől, hogy derűs lehessek, és bizalommal nézhessek a mai napnak. Ez az igazi fejlődés. Természetesen, ha bűn állja útját, ugye mondja a Ézsaiás könyve, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el tőlem. Nézzük meg a kész képet, Szent Anna harmadmagával, a gyermek is szinte tükrözi az anyai mosolyt a gyermek, nézzük meg. Ilyen egy gyerek. Ugye utánozza a szülő vonását. A szülő beszédmodorát, amikor egy gyereket tanítunk, és látjuk, hogy a gyerek hogy beszél, akkor tökéletesen el tudjuk képzelni, hogy otthon hogy beszélnek a szülők. Nem minden esetben, de sokszor ez eléggé elevenen visszaköszön. Jézust látjuk, a kis gyermek Jézust, aki tanítja a bölcseket, mert nem tudják ők tanítani Jézust, mert az egyszerű kérdéseikre körmönfont válaszokat adnak. Giotto festménye látjuk. egy Rembrandt korabeli képen is látjuk, amint a kisgyermek felé irányul minden tekintet, és a bölcsek csak álmékodva néznek, mert ő emberek szerint bölcsek, a világ szerint bölcsek, de nem Isten szerint. Dürer pedig úgy ábrázolja ezeket a írástudókat, hogy a lelki tükrüket az arcukon keresztül mutatja meg. Az eltorzult lélek eltorzult arcban mutatkozik, de nem kevésbé félelmetes ott a jobb sorokban az a sanda tekintet, aki hátulról hallgatja, és for benne a gondolat, hogy ez a kis gyerek itt mit képzel, hogy minket oktat. Pedig hát a gyereknél is lehet igazság. Ez a Rembrandt részkarc pedig azért érdekes számunkra, mert amikor megtalálták Jézust ugye a 12 éves korában a templomban, mikor elhagyták a szülei figyelmetlenségből, akkor azt olvassuk róla, hogy elment velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Az Isten is engedelmes volt az emberi szülőknek, hát akkor nekünk is az engedelmesség törvénye példa lehet Jézus nyomán. Nagyon szép Georges de Latour festmény, amikor az apa, a József ácsként tanítja a gyermeket a munkára és szolgálatra, beszélgetnek közben egymással, bensőséges esti hangulat van, az apa és a fiú kapcsolata sajnos nagyon ritka dolog ez, hogy nyugodt időt azzal töltenek apa és fia, apa és gyermeke, vagy anya és gyermeke, hogy beszélgetnek egymással. És most ez a vetítésünk, amivel zárok, a szerelem és a házasság után a gyermek nevelésnek néhány gondolatával foglalkozik. Az igazi szerelmet arról ismerhetjük fel, hogy szabaddá tesz, nem pedig leláncol.
Szeressétek egymást, de szerelmetek ne váljék bilincsé. Legyen inkább olyan, mint a tenger, melynek lelketek partjai között ringanak hullámai. Töltsétek egymás poharát, de ne igyatok egy pohárból. Osszátok meg kenyereteket, de ne egyétek ugyanazt a morzsát. Daloljatok és táncoljatok együtt, de mindegyitek maradjon meg önmaga. Mint a landhúrjai mindegyik külön kifeszítve, bár együtt zengenek egy harmóniát. Adjátok egymásnak szíveteket, de ne legyetek egymás őrei. Éljetek együtt, de ne feszélyező összetapadásban. Mert a szentély oszlopai is úgy emelkednek magasba, hogy távolságok vannak közöttük. S a tölgy és a ciprus se tud egymás árnyékában virulni. Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Fiai és lányai ők az életnek. Ők általatok, ám nem belőletek jönnek. Jól lehet veletek vannak, nem a ti tulajdonotok ők. Szeretetet adhattok nekik. De nem önkényes elgondolásaitokat. Az ember született gyermek. A legnagyszerűbb feladata, hogy felnőjön. Nem csak az anya szüli a gyermekét, a gyermek is szüli az anyját. Mit a bölcsek bölcs esze föl nem ér, gyakorolja a gyermeki tiszta kedély. Csoda az is, hogy fehér a hó, édes a gyümölcs, ízes a só. Hogy ezer színben virágok nyílnak, hogy nyár este csillagok hullnak. Csoda az is, hogy eljön a reggel, a nap nyugszik és újra felkel. Vetés a barázdán kikél, felnő, viharmagot rejt a tenyérnyi felhő. A hernyó lepke szájra lippen, a búza szemben a végtelen pihen. A titok, hogy parányi sejtből lettünk, anyatestünk, csodája testünk. Én hiszek, hiszek a csodákban, pedig csodát még sohasem láttam, csak megálltam néha egy kis virág mellett, és olyankor csodálkozni kellett. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, semmiképpen nem megy abba. A természet térdére vette, a vén dajka a gyermeket. Nézd, fiam, ezt a mesekönyvet, jó atyád írta ezt neked. Láss utakat, hol láb se járt még, olvasd, amit még senki más. Csodákat tár-e könyvelébed, az Istené-e kézírás. Ki gyermek hitén mulat, gúnyolt lesz vénen s hantalatt. Ki gyermeket kétségre oktat, sírjában mindörökre rothad. Gyermek hitén ki nem nevet, győz pokol s halál felett. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem. Aki inni át egynek e kicsinyek közül csak egy pohár
vizet
az én nevemben, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát. Gyermek játéka, ag esze, két évszak gyümölcs született.